Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és örülök, hogy rászánták ezt a mai napot arra, hogy a házassággal kapcsolatos bibliai kijelentésről hallgassunk, beszélgessünk, aztán próbáljuk hozzáigazítani az igazítani valókat. Én nagyon megszerettem néhány évtizeddel ezelőtt azt a kifejezést, amit először Pálhegyi Ferenctől hallottam, hogy házasság ápolás. Mi az idén, ha megéljük, már 41. éve gyakoroljuk azt, hogy hogy lehet két különböző embernek újra és újra egy akaratra jutni, de egyre inkább úgy látjuk, hogy ápolni kell a kettőnk kapcsolatát. Magától nem marad jó, de lehetséges az, hogy jó legyen Isten végtelen kegyelme, a Bibliából áradó világosság segít ebben. Kérdés, hogy mi készek vagyunk-e rá. És ennek a feltételeiről is lesz ma szó. Szeretnék elnézést kérni azoktól, akik a legelső hívogató cédulát kapták meg, mert azon volt egy rossz adat. Úgyhogy senkit nem akartunk és nem akarunk félvezetni. Ma egész nap se szeretnénk megtéveszteni senkit. De az olyan korán készült el, hogy akkor még azok a villamosok jártak erre, amelyeknek a száma rajta van. Azóta megváltozott. Ez is, mint ahogy sok minden változik, úgyhogy azóta a 61-es lett az 56-os, meg a 118-as. De remélem, hogy ez senkinek nem okozott gondot ma. Mielőtt az igét olvasom, egy percet csöndesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged ezen a reggelen, és köszönjük, hogy megújul minden reggel nagy a te hűséged. Köszönjük, hogy az egymás iránti hűségünk is a tiédből táplálkozhat. Áldunk téged azért, mert te szerezted a házasságot, és neked gondod van mindegyikünk házasságára. Te tudod, atyánk, hogy ma is mennyi minden más csinálhattunk volna ahelyett, hogy itt üldögélünk, de hisszük, hogy te hívtál ide. Kérünk, hogy a te jelenlétedben hadd menjen végbe ez az egész nap. Tőled kérünk igét, egyedül te tudod számunkra személyessé, meggyőzővé tenni a te igédnek a kijelentéseit. Ajándékozz meg minket nyitott, engedelmességgel, kész szívvel. Te mutass rá, hogy ha vannak bajok, hibák, hiányosságok a házasságunkban, köszönjük, hogy te mindjárt kínálod a gyógyszert, a megoldást, a kiutat is. Szeretnénk komolyan venni, amit te komolyan mondasz, és engedni a te szavadnak. Így ajándékozz meg minket a te igéddel, és taníts minket úgy beszélgetni is, hogy tudjunk épülni egymás hite által. Amen. Tessenek bátran minél előbbre jönni. Ahogy az lenni szokott, az első sor még teljesen üres. Isten igéjét a Máté evangéliumából olvasom, a Máté evangélium a 18. részének 19. és 20. verse így hangzik. Jézus mondja ezt, bizony mondom néktek, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevembe, ott vagyok közöttük. Az az összefoglaló címe a mai napunknak, hogy egység, egyenetlenség, egyéniség. Arra a tényre utal ez a cím, hogy a házasságban két egymástól sok mindenben különböző embernek kell eltölteni az életüket úgy, hogy újra és újra egy akaratra jussanak. Mert végül is a legtöbb kérdésben csak egy valamit lehet cselekedni. Vegyünk-e még az idén a gyereknek, a kislánynak téli dzsekit? Ezt csak egyféleképpen lehet eldönteni. Veszünk vagy nem veszünk. Most veszünk, vagy jó lesz ez még jövőre is. Majd jó lesz még az idén, majd jövőre veszünk. Ha ezt megvesszük, akkor valami más nem tudunk megvenni. Most melyik a fontosabb? Apuka megméri a Jackie ujjának a hosszát, hogy mennyivel rövidebb, mint a kicsinek a karja, mert a férfiak így gondolkoznak. Anyuka a szíve szerint gondolkozik, és úgy határozná ezt el, és e szerint egyiküknek ez a vásárlás fontosabb, a másiknak amaz. De csak annyi pénz van, hogy valamelyiket sikerül. Egyet kell érteni. És semmiképpen nem úgy, hogy jó, legyen úgy, ahogy te akarod, mert te hangosabban mondtad, vagy többször elmondtad, aztán valahányszor ránéz arra a Jackie-re, az jut eszébe, hogy mégsem neki lett igaza, már megint nem neki lett igaza, ne így, hanem úgy, hogy mind a ketten örömmel és hálával nézzenek rá, milyen jól áll a kicsikének. Tehát csak egyféleképpen lehet dönteni két különböző embernek. Mert nagyon sok mindenben különbözünk. Különbözik a gyerekkorunk, egész más élmény háttérrel érkezünk meg a házasságba. Különböző szellemű iskolákba jártunk, egészen más értékrendet hozunk otthonról sokszor, ez is különbözik. Más volt a neveltetésünk, és az alapvető különbség az, hogy egyikünk férfi, másikunk nő. És majdnem mindent másként látunk. Amikor komolyabban udvarolni kezdtem feleségemnek, nekem ez nagy felfedezés volt, mert mi mindnyájan fiúk voltunk testvérek, az unokatestvérek között is egy szem kislány volt, és nem nagyon udvarolgattam előtte, én nem tudtam, hogy hogy gondolkoznak a lányok. És meglepett az, hogy majdnem mindent másként lát. És ennek kezdtem örülni, hogy ez azt jelenti, hogy akkor nem ilyen beszűkült látó szögünk van. Én innen nézem, ő onnan nézi, akkor majdnem körbelátjuk a valóságot. Milyen jó lesz kiegészíteni egymást. Ha így tudunk nézni egymásra, és nem úgy, ahogy nagyon közönségesen szokták mondani, hogy a másik azért látja úgy, mert hülye, nem azért látja úgy. Örülj neki, ha másként látja. Csak senki se higgye azt, hogy az az igaz, ahogy én látom, és én az egészet látom. Egyikünk sem látja az egészet. De nagy ajándék az, ha kiegészíthetjük egymást. Csak ezt tesszük-e, vagy pedig folyamatos versengés lesz belőle. Az egyik falusi gyülekezetben, ahol szolgáltam évekig, volt egy nagyon bölcs gondnok bácsi, és az esküvők utáni vacsorán, ahova kötelező volt elmenni, sokszor elmondta azt, hogy legyetek olyanok, mint két jó ló, amiket az jellemez, hogy egyszerre indítanak, egy irányba húznak, és a maga helyén mind a kettő teljes bevetéssel húzza a kocsit. Mert, és akkor elmondta, hogy mi lenne, ha az egyiket ide fognák az elejére, a másikat a végére, mert oda is lehet akasztani egy hánfát, és akkor kétfelé húznák a szekeret. És hogy vannak ilyen házasságok, de mostan ne legyünk ünneplontók, ne erről beszéljünk, hanem mindkét jó ló. Ez az ottaniaknak nagyon szemléletes kép volt, mert az a két jó ló lehet különböző nemű, egészen eltérő színű, még az alkatuk is egészen más. Az egyik szapora rövid léptekkel halad, a másik hosszú léptekkel, de lényeg az, hogy egy irányba és egyszerre. Nos, Jézus Krisztus itt ennél költőibb és szellemibb képet használ, és azt mondja, hogy lehetséges az, hogy két ember egy akaratra jusson, és itt egy olyan szó van az eredeti görög szövegben, amiből később zenei műszó lett, a szimfónia. Ha ketten szimfóniára juttok, akkor amit csak kérnek, az én mennyei atyám megadja nekik. Kik juthatnak szimfóniára? Azok, akik különböző dallamot énekelnek. Ha egy ugyanaz, akkor az uniszónó, az egyhangú. Két különböző dallam, különböző hangszín, egy oktávval mélyebben énekli a férfi, mint a nő, de azonos hang nem. Mert ha az egyik C-dúrban énekli, és mondjuk tercelni akarsz, a másik D-dúrban, akkor abból kakofónia lesz, abból borzasztóság lesz. A hangnemnek azonosnak kell lenni, a ritmusnak is azonosnak kell lenni. A hang erő pedig attól függ, hogy mikor melyik szólamnak kell hangsúlyosabbnak lennie. a duettekben nem mindig a felső szólam uralja a helyzetet, néha az alsó emelkedik ki, és akkor a magasabb lehalkul, visszaveszi magát. Így lesz együtt hangzás, szimfónia. És ehhez fűzi ezt a nagy ígéretet Jézus, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Valahányszor olvasom ezt az igét, eszembe jut, hogy ez az ígéret leginkább két hívő ember házasságában valósulhat meg. Mert kivel lehetek én jobban egy akaraton, mint a párommal? A szüleimmel nem mindig, a gyerekekkel végképp nem, gondoskodnak róla, úgy tizenéves koruk táján, kiváltképpen. De egymással egyrészt a legkönnyebb is kellene, hogy legyen, mert teljesen azonosak az érdekeink jó esetben. Másrészt pedig ezért kötöttük össze az életünket, hogy legyen valaki, akivel én szimfóniában énekelhetek, éneklem a magam dallamát, ő is a magájét, de a megfelelő hangnemben, azonos ritmusban, egy akarattal. Kodály Zoltán mondta azt, hogy a jó kórus éneklés egyik feltétele az, hogy egyik kórustag se hallja a saját hangját, miközben énekel, de az összes többi szólammal figyeljen, miközben énekel. Így lehet megelőzni a nagy csúszásokat, meg ritmusból való kiesést, meg minden egyebet. És ha valamire, a házassága ez különösen is érvényes. A probléma csak az, hogy akaratunk mindnyájunknak van, és kell is, hogy legyen. És érvényesíteni is akarjuk. Most két különböző akaratú, netalán két akaratos ember, hogy juthat újra és újra egy akaratra? Úgy, hogy az egyik mindig adja föl az akaratát? A másik elkezd uralkodni rajta? És aki újra és újra kénytelen, vagy adott esetben kénytelen megalkudni, abban ott marad a keserűség. A keserűség az egyik legnagyobb ellensége a házasságnak, a szimfóniának, mert az halmozódik, és először csak olyan cigarettapapír vékonyságúan választ el két embert, aztán mindkét oldalról vastagodik ez a fal. A keserűséget nem szabad megtűnni a szívünkben egymással szemben. Tehát, ha föl kell adni a magát, vagy látszólag egy akaratra jutnak, de ez mindig egyiküknek a vereségét jelenti, és megalkuvást jelent. Vagy lesz szakadatlan veszekedés, hogy érvényesíteni akarja mindenki a maga akaratát. Végül is el kell dönteni, hogy ki az Úr a házban, és ki az Úr a házasságban. Nos, a Biblia azt mondja, hogy pontosan ezt kell eldönteni. Hogy az Úr lesz-e az Úr a házban és a házasságban, és akkor lehetséges az, hogy két akaratos ember újra és újra kész meghajolni egy harmadik akarat előtt, és ebből szimfónia lesz. Megmarad egy csomó egyébként elpocsékolt energia, sok öröm lesz az ember szívében, átélik azt, hogy nekünk is ez a legjobb, mind a kettőnknek az a legjobb, ha egy akaratra jutottunk. Ez azonban legyen az ő akarata. És emiatt nem kell föladnunk a magunk egyéniségét. Nem kell elhallgatni a magunk dallamát, hanem miközben elmondjuk, hogy én így gondolom, legyek kíváncsi arra, hogy te hogy gondolod. És mind a kettőnkben az legyen, hogy vajon Istennek mi az akarata. Elmondom én is, elmondja ő is, és közben mind a ketten arra vágyunk, netalán előtte még azért imádkoztunk is, hogy mi most azt szeretnénk fölismerni és cselekedni, Uram, hogy te mit akarsz. Mert tudjuk, hogy a te akaratod jobb, mint a miénk. Mert a te akaratod az egyedül jó akarat. Akinek a szívében ott van ez az őszinte vágy, annak már eleve sokkal könnyebb lesz a helyes megoldást megtalálni, Isten akaratát fölismerni, és ha kell, engedni a maga akaratából. És ez nem személyes vereség, hanem ez győzelem, hogy megint fölismertük, hogy mi az ő akarata, és egymást bátorítva mi mindenképpen azt szeretnénk cselekedni. Mert végül is ő a karvezető. Ő intett be, aztán ő int le, és ha leinthetőek vagyunk ilyen értelemben is, és ő határozza meg a ritmust, és mindent, ő dirigál, ő a dirigens, a mindenható Isten. Ha valakinek a szívében ott van ez az imádság, amit Dávid így mond a 143. Zsoltár szerint, hogy taníts engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem, nem én akarok istenkedni, a házasságban sem. Te vagy az Istenünk mind a kettőnknek. A te jó lelked vezessen minket az egyenes földön. Amen. Akinek a szívében ott muzsikál ez az imádság, az mindig kész lesz önmagával szembe alázatos maradni, a másik iránt pedig tiszteletet tanúsítani. Az a mi személyes tapasztalatunk, hogy ha ez a kettő megvan bennünk, akkor előbb-utóbb mindig fölismerjük, hogy mi itt a helyes, mi Isten akarata, és könnyű föladni a magunk elképzelését, ha volt, vagy ha őszintén bemertük vallani, és én nem szégyellem néha bevallani, hogy fogalmam sincs, hogy itt most mit kellene csinálni, akkor utána kapunk világosságot. De ez az alázat kell, hogy nem én vagyok a mindentudó, engem nagyon érdekel a te véleményed, és még azon fölül még inkább érdekel Isten véleménye. Ez az alázat és ez a tisztelet, hogy lehet, hogy te most jobban látod, megelőlegezni ezt a másiknak. És ezzel a nyitottsággal elmondom a magamét, de kíváncsi vagyok az övére, és várjuk Isten világosságát. Még Jézus is erre ad nekünk példát. Földi életének a legnehezebb éjszakáján, ott a Gecsemáne kerti imaharcban elmondja a magáét, Atyám, ha lehetséges, ne kelljen végig szenvednem ezt. Múljék el tőlem a keserű pohár, vessző, de mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Fújhatjuk mi mind a ketten a magunk dallamát, vessző, de mindazáltal ne így legyen, hanem úgy, ahogy az jó lesz mind a kettőnknek. Most még nem tudjuk, hogy hogy lesz jó. És nem vagyok annyira beképzelt, hogy azt gondoljam, hogy mindig úgy jó, ahogy én akarom, vagy én látom. Még nekem sem biztos, hogy az a jó, meg egyáltalán nincs már ilyen, hogy nekem meg neked. Most már csak ilyen van, hogy nekünk. És nekünk meg az a jó, ami az ő akarata. Ezt kellene felismerni. És ennek az egyik feltétele, hogy eleve félreállok ennek az útjából. Van elgondolásom, el is mondom, azzal a nyitottsággal, hogy és te hogy látod, és vajon mi itt Isten akarata. És itt testvérek, mi nagyon sokat tudunk tenni egymásért, meg azért, hogy közösen jó elhatározásra jussunk, hogy ez a bizonyos egység tényleg létrejöjjön. Egy apró jelenetet hagyd mondjak el, aztán nem fogok itt példálózni a magunk történeteivel. Volt egyszer egy nagyon súlyos döntés az életünkben, és én szépen elhatároztam, hogy hogy kell ezt megoldani, egy kicsit rövidre zárva, de le kell egyszerűsíteni néha a dolgokat, szépen megmagyaráztam magamnak, hogy ez így lesz jó. Éreztem, hogy feleségem nem helyesli, nem tudta pontosan, hogy miért nem helyesli, csak a finomabb női ösztönnel érzékelte, hogy valami itt nincs rendben. És amikor nagy délrel-dúrral indultam otthonról, hogy ezt én akkor most elintézem, így, ahogy én jónak láttam, megbeszéltük, de végül is, amit én mondtam, az elhatározás született. Ő éppen söprögetett, és csak annyit kérdezett, mikor már az ajtót kinyitottam, biztos vagy te abban, hogy ez kedves lesz Istennek? És abban a pillanatban biztos lettem abban, hogy ez így nem kedves Istennek. Tehát nem szabad így csinálni. És nem volt könnyű hezitálni ott a küszöbön, hogy most menjek, ne menjek, áldom az Istent, hogy otthon maradtam. Utána azok, akikkel együtt kifőztük a tervet, nagyon megszittak engem, hogy hiszen ebben megegyeztünk, de az utolsó pillanatban egy szelíd kérdés, nem kis előadás hangzott, és nem kioktatás, de egy Istentől ihletett szelíd kérdés, és Isten lelke munkálkodott az én akkor nagy büszke szívemben is, és föladtam, és egy év múlva derült ki, hogy mekkora baj lett volna abból, ha én akkor elmegyek, és nagy okosan elintézem, és milyen áldás volt azon, hogy egy szelíd kérdés Isten visszarántó mozdulataként érkezett meg hozzám. És ehhez hasonlót többet tudnék mondani, de most végképp nem ennek van az ideje. Ölködjünk egymáson. Visszaránthatjuk egymást rossz döntésektől. És bátoríthatjuk egymást nehéz utak előtt, kényelmetlen, kellemetlen feladatokra készülve, ha együtt ismertük fel Isten akaratát, és ezzel a másikba erőnt önthetünk és bátoríthatjuk. Van egy könyv, aminek az a címe, hogy Egymásra hangolva. Nem akarok én okoskodni, meg az a könyv tényleg arról szól, de itt nem is ez a fontos, hanem Istenre hangolva. Isten az abszolút tiszta áhang. És ha mi mind a ketten, mielőtt elkezdjük énekelni a magunkét, ráhangolódunk, akkor lesz szimfónia, együtthangzás, egy akaratra jutás. És magunk is élvezni fogjuk ezt a tiszta, szép zenét. Éppen ezért minden kegyeskedés és minden túlzás nélkül vallom azt, hogy a házasság alapvetően lelki ügy. Ha ez ott van két emberben, hogy én pedig eltökéltem magamban, hogy mindig minden körülmények között Isten akarata szerint akarok eljárni, akkor Isten megkönnyíti az ő akaratának fölismerését, megkönnyíti, hogy esetleg hallgassak el a magam dallamával, megkönnyíti, hogy igazat adjak a másiknak, ne talán még azt is kimondjam, hogy hát én most nagy butaságot gondoltam, de jó, hogy te ezt mondod, mert fölismerjük olykor egymásban is az Istentől kapott útmutatást, Isten kijelentését, és az ő eszközei lehetünk egymás számára is. A házasság szimfóniája így hangzik, ketten, egy akaraton, az Úrban. És akkor az a házasság az Isten dicsőségét fogja zengeni. És erről szeretnék még néhány mondatot mondani, hogy milyen az ilyen szimfonikus házasság. Ebből a szempontból a házasságok három típusát különböztethetjük meg. Vannak néma házasságok. Úgy megvannak egymás mellett, de már elhalkult mindkettőjük ajkán az ének, vagy azért, mert a másikat eddig sem érdekelte, már lemondtak arról, hogy érdekelni fogja, már nincs értelme újra elmondani, kényelmesebb így együtt maradni, nem tudjuk, mennyi idő van még hátra, de így szépen elhallgatunk egymás mellett. Valami olyasmi fogalmazódik meg az ilyen lélekben, amit Arany János írt keserűen a szabadságharc leverése után, letészem a lantot, nyugodjék, tőlem ne várjon senki dalt, nem az vagyok, ki voltam egykor, boldog szerelmes koromban, belőlem a jobb rész kihalt. Kihalt az, hogy bízom a másikban, kihalt az, hogy érdemes újra kezdeni, sokszor megpróbáltuk, elhallgatnak. Néma házasság. Isten őrizzen meg ettől minket. Aztán vannak az ordító házasságok, amikben kiabáló, ordító hibák vannak. Égbe kiáltó bűnöket követnek el egymás ellen és mások ellen. Vagy egyszerűen csak segítségért kiált az a házasság. Vagy már nem is tudnak beszélgetni, csak kiabálni egymással. Egy rövid ideig olyan albérlő rokonként kellett laknom segédlelkész koromban egy ilyen helyen. Mérhetetlenül szenvedtem miatta. Semmit nem lehetett már emberi hangon megbeszélni, ott az első mondat után a másik már üvöltött. Van ilyen, hogy annyi a feszültség, hogy már csak így kiabálni tudnak. És vannak a beszédes házasságok, ahol önmagáért beszél az, ahogy elsőnek a feleségére adja föl a kabátot, és nem egy idegen asszonyra. És nincs csak a feleségnek is föl lehet adni. Őt is lehet előre engedni az ajtón. Ahogy egymással néznek. Ahogy szavak nélkül is értik egymást. Összenéz két szempár, bólintanak, és lehet látni, hogy itt szimfónia van. Együtthangzás. A metakommunikáció szintjén is. Nem is kell beszélni, de tudnak beszélni is. Ahol még 40 év után is néha odahajol az egyik a másik füléhez, belesúg valamit, és a másik fölkacag. nem néma, nem oldító, hanem beszédes, éneklő házasság. Isten ilyenné akarja tenni a miénket. És ha újra és újra megkísért minket az előző kettő, vagy ki tudja hányféle rossz, még ebben az embertelen hajszában, ebben a temérdek bizonytalanságban és feszültségben, amiben élünk minnyájan, Isten újra és újra ilyen beszédes, éneklő, szimfóniában hangzó életét tudja tenni kettőnknek a sokszor nagyon küzdelmes életét is. És ez így lehet fáradtan is, öregen is, ideges állapotban is, vagy ha nem így történik, újra és újra visszatérhetünk ide. Ha van bennem alázat, és van tisztelet a párom iránt. És ha van bennünk igazi Isten tisztelet, és ez a legfontosabb, hogy ő mit akar, mert mind a ketten azt szeretnénk tenni. Én sokszor akkor döbbentem rá egy-egy hibámra a házasságban, amikor a gyerekeink növekedvén föltettem azt a kérdést magamnak, hogy szeretném-e, ha a gyerekeim házassága is olyan lenne, mint a miénk. Ez nagyon jó kérdés, és az ember kénytelen rá őszinte, becsületes választ adni. Jó lenne, ha a mi atyánkról időnként, mindjárt meg lesz, csak alul volt. Ha a mi atyánkról az is eszünkbe jutna, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mint a mennyben, úgy a mi házasságunkban is. És ha ez így történik, akkor egy kicsi mennyország valósul meg a mi házasságunkban. Hát e félékről beszélgetünk majd ma, és mielőtt tovább megyünk, énekeljük el a 299. éneket. 299. Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere.